Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Brenner Józsefet, a Szombathelyi Egyházmegye nyugalmazott általános helynökét, aki Isten szolgája, Brenner János testvére. Kedves helynök úr, hogyan is áll Isten szolgája, Brenner János boldogavatási ügye, akiről tudjuk, hogy vértanú volt, hiszen saját testével védelmezte az oltári szentséget?
Én csak közvetett információt tudok mondani. A jelenlegi általános helynök úr lent járt Rómában, és tőle informálódtam, hogy tulajdonképpen be van fejezve az ő ügye. Az úgynevezett pozíciót elkészítették, tehát a történetét, az anyagokat, amiket ide leküldtek, abból elkészítették, és most arra várunk, hogy azt kinyomtassák, és továbbítsák a bíborosi kollégiumnak, aki tanulmányozni fogja ezt az ügyet.
A hívek már nagyon régóta várják ezt a boldoggá avatást, hiszen Brenner János tisztelete a kommunizmus idején, a kommunizmus ellenére is tovább terjedt, és nagyon sokan tudták a vértanúságnak a körülményeit, azonban mégis idézzük fel azok számára, akik esetleg még nem hallottak róla.
1957-ben Advent harmadik vasárnapja volt, a Gaudete, az öröm vasárnapja. 14-e szombat volt, a plebánosa kiment a filiába karácsonyi gyóntatásra. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ő ki akart menni busszal. 10 kilométerre van a filia, Farkasva. Hát olyan türelmes ember volt, és várta, hogy a hívei felszálljanak előtte, és mikor ő felszállt volna utolsónak, akkor leszólt a busz sofőrje, hogy te pap, csuhás, te elmehetsz gyalog is. És akkor az esperos úr visszament a plebániára, gumicsizmát húzott, és gyalog kiment 10 kilométerre. Ott kint aludt a gyóntatás előtt, szombatról vasárnapra víradóra, és ezen a szombaton estén elkészült testvérem a predikáció elmondására, legépelte a predikációját, amit utána soha senki el nem mondott, de most is megvan ez a predikáció. Lefeküdt, és éjfél körül egy 17 éves fiatalember becsöngetett a plebániára, és zörgetett, hogy nagyon súlyos beteg a nagybátyja, és azt kellene ellátni a betegek szentségeivel. És kérdezte a testvérem, hogy olyan nagyon sürgős, és mondta, hogy igen. Akkor felöltözött, ezzel a fiúval átment a templomba, ott magához vette az oltári szentséget és a szent olajakat, meg egy lámpát, hogy világítson, a legrövidebb úton mentek az erdőn keresztül. Ugye akkor neki már motorja is volt, és majd mehetett volna motoron, de hát a fiúval gyalog indult, és útközben várták. Ugye az később nyomozták ki, a Kále Frigyes, aki Veszprémben főiskolai tanár is, később nyomozta ki, hogy útközben igazoltatták. És ő mikor látta, hogy ez nem egy szokásos igazoltatás, hanem támadás, odaadta a személy igazolványát, és próbált megszökni a beteg felé. Ugye azt ő persze nem tudhatta, hogy szemben még egy csoport várta őt, és azok ugye föltartóztatták. Hátulról egy ember lefogta, két ember késsel támadta, 32 kés szúrással végeztek vele, egy pedig a koponyáját valami huddal betörte, és amikor elvesztette az eszméletét, akkor ráléptek a nyakára, aminek most is megvan még a nyoma, mert ugye én sokáig őriztem a papi kollárét, és azon még mind a mai napig látszik a nyom, ahogy ráléptek a nyakára, akkor még élt. És az volt a szándékuk, hogy bedobják egy száraz kútba. Ez zsidafalú részben volt. Az utolsó háznál volt a ház mögött egy száraz kút, oda akarták bedobni, a másik oldalon az iskola. De ugye, amint húzták le, és kiabálás volt, a kutyák nagyon erősen ugattak, és ahova be akarták dobni, ott a farkas kutya nagyon támadott, előjöttek a házból, és mikor meggyújtották a villanyt, akkor a gyilkosok elmenekültek a sötétbe, mert nem akarták, hogy lássák, hogy kik voltak azok. Ott hagyták még élve a testvéremet. Azon a vasárnap reggelen zárva volt a plebánia templom, nem tudták, hogy hol van a káplán, azt hitték, hogy elaludt, zörögtek a plebánián, senki se jelentkezett, és akkor a házvezető nőhöz mentek ki a faluba, aki hozta a templom kulcsot és kinyitotta, de közben a filiából megérkeztek az emberek, a misére jöttek, és mondták, hogy ne keressék a kaplan urat, mert ott fekszik Zsidán a iskola mellett halva, meggyilkolták. Az ösperes úr pedig ebben a reggeli időben Farkasfán mondta a misét, és amikor a ósvemutatás után volt, akkor oda mentek hozzá az oltárhoz, és mondták neki, hogy meggyilkolták a káplányát, úgyhogy a szegény alig tudta befejezni a miséjét. És akkor rögtön ment utána, hogy megnézze és lássa, hogy mi a helyzet. Őt sokat meghurcolták, verték és bántották ebben az ügyben. Egyébként minket is, testvéreit is meghurcoltak a rendőrségnél.
A holttestet végül is hogyan távolították el?
A holttest ott feküdt még egy jó napig. Egy rendőr vigyázott rá, közben ugye megerett az eső, és a rendőr pedig körbe járkált, tehát minden nyomot elsikált, és akkor körülbelül egy nap múlva kijöttek. A háznál, ahova be akarták dobni a kudva, leakasztották a pajta ajtót, és a benne pajtába boncolták fel. És onnan bevitték a Szent Gotthárdi levatalozó házba. Meztelenül. És azt később egy jobb érzésű ávos hozott egy lepedőt és letakarta avval.
Mikor került sor temetésére?
December 18-án a szalézi templomba. Ugye a szüleimnek volt egy üres kettő sírja, és az üres sírba ő került be először. A temetés délutánra volt kitűzve, ha jól emlékszem, 3 órára, és majdnem egy órát késett, nem hozták a holttestet. Tele volt a templom, nagyon sokan voltak a temetésnél.
A hívek számára világos volt, hogy politikai gyilkosság történt. A tanúk közül van még, aki él?
Hát a gyilkosok közül nem, csak az a fiú él, akit kihívtak. Tanúk azok már nagyon öregek.
A rendszerváltás után azonban lett volna alkalmuk, hogy tanúskodjanak.
Nem mertek, akkor sem mertek. Ugye, amikor legelőször kimentek interjúra a televízió, meg az újságírók, a legtöbben nem mertek megszólalni. Készült egy film erről, egy öreg asszony, akinek a férje vitte a temetőbe a testvéremnek a holttestét, az maga mondogatott a film előtt, hogy én már öreg vagyok, nem tudok semmit, nem láttam, nem hallottam semmit, és egyszer csak elkezdte mondani, hogy hát ott feküdt, és az én férjem vitte be. Annyira féltek. Én magam ugye 2-szer citáltak a rendőrségre, úgy, mint a gyanúsítottakat, pontosan ugyanúgy, és 38 évig nem mehettem még a helyszínre se, ahol meggyilkolták, mert hatásá volt.
Önök hárman voltak testvérek, és mind a hárman a papi hivatást választották. Vajon mennyire befolyásolta önöket a családi légkör, a családi nevelés?
Az biztos, hogy befolyásolt bennünket. Édesapám nagyon vallásos volt, fiatal korában is, egyetemen is, meg a főközépiskolában is. 10. gyerek volt, és a nagymama kiszemelte őt, hogy ő belőle legyen pap. De ő nem akart pap lenni, megnősült, de nős korában is minden nap elment a latin magyar misszáléval a misére, később is a kommunizmus alatt is, és a rózsafüzét minden nap elmondta. Mikor utazott, akkor a vonaton. Ugye ez egy meghatározó, amikor az édesapa vallásos. Ez sokkal meghatározó, mint amikor az édesanyja. Édesanyám is nagyon vallásos volt, de ugye többet dolgozott, és kevesebb ideje volt. De tőle viszont én azt tanultam meg, hogy hogyan kell a szegényeken segíteni. Hát azokban az időkben, amikor elbocsátották az embereket, és sok gyermekes családok voltak, mindig segített. Még akkor is, amikor nekünk kevés volt.
Visszatérve Isten szolgálja Brenner János élet szentségére, az erekjéket hol őrzik most, azokat a véres ruhadarabokat, amelyekkel az oltári szentséget védte?
Ez a jelenlegi püspök atya, Veres András, a Szombathelyi Egyházmegyei Múzeumban egy folyosót adott, és egy állandó kiállítás van. A szemben van egy szekrény, amiben a ruhái vannak, a véres karing, a reverendája, meg a véres ruhái. Tovább pedig vannak a dokumentumok, a gyermekkori fényképek, meg mindjárt a hármunknak a gyermekkori játékai.
Vértanú esetében nincs szükség csodára, esetleg mégis volt csodás ima meghallgatás?
Ima meghallgatás volt, amikor én nyugdíjba mentem, mint helynök, akkor 71 néhány ima meghallgatás, hát ez különbözőek voltak. Hát azóta még jöttek.
Mondhatjuk tehát, hogy a tisztelete tovább él és tovább terjed.
A tisztelete nagyon is tovább él. Én magam ezek alatt, az évek alatt mindenhova elmentem, ahol meghívtak, hogy róla beszéljek. Voltam hát Németországban sokszorosan, Ausztriában voltam, Kárpátalján voltam, Szlovéniában voltam, és tulajdonképp Magyarországon is mindenhol ismerik. Szabolcs-Szatmár megyében nagyon nagy tisztelete van.
Hallgatóinkkal együtt akkor azért imádkozunk, hogy mielőbb az oltár dicsőségén tisztelhessük Brenner János vértanút.
Köszönjük szépen, és erre szükségünk is van, mert most már csak az imádság az, ami előre fogja vinni az ügyét. Én magam is szentmiséket szoktam felajánlani az ő boldog avatásáért.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.